Mindenek előtt arra kérlek, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden fölöttesért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes Isten félelemben és tisztességben. Mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki önmagát adta váltságul mindenekért, mint tanúbizonysága maga idejében. Ezért rendelt el engem hírnöknek és apostolnak, az igazat mondom, nem hazudok, a pogányok tanítójának hitben és igazságban. Isten tegye életté bennünk az igéjét, gyertek testvérek, imádkozzunk! Uram, köszönjük, hogy azért hívtál ma ide, a te házadba, hogy építs minket hit által. Köszönjük, Urunk, magyar államunk létrejöttét. Kérünk, őrizd meg a jövőben is hazánkat, a te kezedet, egy percre rólunk elnevedd. Mindenható Istenünk, magasztalunk téged örökkévaló, változatlan akaratodért. Hálát adunk azért, Uram, hogy senkit sem juttatsz el akarata és beleegyezése nélkül az üdvösségre és az igazság ismeretére, hogy nem erőlteted ránk akaratodat. De azért is hálát adunk, hogy azért vagyunk most itt, mert elvégezted bennünk, hogy kívánjuk, hogy taníts minket a te utaidra, hogy ne csak járjunk azon, hanem szívünkben is úgy gondolkodjunk. Megvalljuk, hogy az elmúlt héten is csak növeltük bűneink számát. Megvalljuk, hogy hiányosak az imádságaink, könyörgéseink. Nem esedezünk eleget előjáróinkért, fölötteseinkért, egyházi és világi vonalon sem. Kérünk, bocsásd meg nekünk. Most meg minket rétkeinkből, és ad nekünk szabadításod örömét. Magasztalunk téged megtartatásunkért az elmúlt hét eseményei között. A tiéd a dicsőség ezért is. Köszönjük, Uram, hogyha mi hűtlenkedünk, te akkor is hű maradsz. Add, Uram, hogy azon a helyen, ahova állítottál, lehessünk életünkkel és szavainkkal a te bátor és hű bizonságtevőid, hírnökeid. Segíts, hogy alázat találjunk meg most előtted, hallgatni igédet és tanításodat, még a zavaró körülmények és a nagy meleg ellenére is. Úr Jézus, hadd vegyünk többet belőled, hogy így többet oszhassunk szét belőled másoknak. Amen.
Amen. Bűnbocsájtó igét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az ige hirdetésre készülve a 377. dicséretünk második versét énekeljük. Istenünknek az az igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Lukács evangéliumának 13. fejezetében, az első 5 versben. Abban az időben néhányan hírt hoztak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozati állataik vérével elegyítette. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik. Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem. Sőt, azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádölt a torony Siloamnál, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Sőt, azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy elvesztek. kedves testvérem, jó pár évvel ezelőtt történt, hogy hát hír volt, hogy meggyilkoltak egy evangélikus lelkésznőt. És tette ezt egy olyan ember, aki rendszeres bejárata volt a lelkésznőhöz, mindig segített neki, mindig jó szívvel fogadta, és így gyanútlanul beengedte akkor is a parókiára, a férfi pedig leszúrta. Azért érintett engem nagyon ez a esemény, mivel hasonló cipőben járok, és sokáig nagyon óvatos voltam a parókiára betérőkkel, hogy velem ilyen ne fordulhasson elő. Miért engedte meg ezt az Isten? Bármi megtörténhet az Isten szolgáival is. Folyamatosan érkeznek hozzánk hírek minden csatornán keresztül, a nap minden órájába. Figyeljük is ezeket a híreket, minthogyha hozzánk lenne nőve a telefon, hogy le ne maradjunk egyetlen egy hírről sem. És ezek zömében rossz hírek, minthogyha a jók nem bírnának legalább ilyen információs jelleggel. És ilyenkor azonnal tájékozódunk egy-egy rossz hír kapcsán, hogy szeretteink biztonságban vannak-e. Érint-e minket ez a hír? A villám nem a mi fánkba csapott bele. Nem az a híd szakadt le, ami a rendszeres közlekedési útvonalunk. Természetesen együtt érzünk azokkal, akik érintettek voltak itt a genovai tragédia kapcsán, de valahol az az ember természete, hogy igen, megnyugszunk, mert a tűzvészek, a terrorcselekmények nem ott vannak, ahol lakunk, vagy ahova nyaralni szándékszunk, és így fellélegzünk. De megtörténhetik az is nagyon könnyen, hogy minket ér a baj. Mi leszünk betegek, vagy családtagjainkkal történik valami szörnyűség, a mi cégünket számolják fel, és bennünk vannak a feszítő kérdések, miértek, hogyan eshetett meg ez velünk, mi az oka, ki vétkezett. Hát Jézushoz ilyen jellegű kérdéssel mennek, Pilátus a galileaiak vérét az áldozati állatok vérével elegyítette. Pilátus így torolta meg a lázadásukat, de az is lehet, hogy ártatlanok, imádkozó zarándokok is voltak az áldozatok között. Hogy tehette ezt Pilátus, hogy lehetett ilyen kegyetlen? És közben abban az időben is történt egy tragédia a közelben. A siloami torony ledőlt Jeruzsálem déli részén, és 18 ember meghalt. Miért? Kimondott vagy kimondatlan kérdés. Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, hogy ezeket kellett elszenvedniük? Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádölt a torony Siloámnál és megölte őket, vétkesebbek voltak minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Megérdemelték? Nem érdemelték meg? Igen, mi ilyeneket szoktunk gondolni, akkor is, ha velünk történik valami. Én vagyok a hibás, hogy ez velem történt. Kisgyerekeknél meg lehet figyelni ezt a gondolatmenetet, hogy hát azért váltak el a szüleim, vagy azért veszekednek a szüleim, mert én rossz vagyok. Egy kisgyerek így gondolkodik. És ezért nagyon jó leszek, hogy megfeleljek nekik, és akkor nem fognak elválni. És ez a gondolatmenet végig kísérheti az egész életet, és megnyomoríthatja. A betegség, a baleset az én hibám volt, tehát nem figyeltem oda. Temetési beszélgetéseknél nagyon gyakran előjön ez a gondolat, hogyha ott lettem volna, és furcsa így végig gondolni, hogy akiknek kórházba halt meg a szerettük, azért vádolták magukat, hogy miért hagyták ott a kórházba, bezek, hogyha nem vitték volna be, hogy más kórházba, más orvoshoz vitték volna, akkor máshogy alakult volna. De akik meg hazavitték, azért vádolták magukat, hogy miért vittem haza a kórházba, biztos, hogy máshogy álltak volna hozzá, ha ott lettem volna. Vagy azért született beteg gyermekem, mert én. Akikkel baj történik, ez azért van, mert az Isten bünteti őket, rászolgáltak. Van egy ilyen elgondolás, hogy a bűnnel ott van az ember életében, és az Isten így rendezi a világot. Így teremt rendet benne, hogy megbünteti a vétkeseket. Hát nem ilyen egyszerű az élet. Nem ok és okozati rendszer, amiben mi bölcsen el tudunk igazodni, és ki tudjuk számolni, hogy holnap mi fog velünk történni. hát nem vagyunk képesek elhárítani a bajt, és nem tudjuk előidézni a jót. Hát ez elég rossz híre így az igének, hogy a baj az emberi életnek a realitása, biztos, előbb vagy utóbb halál biztos, csak időkérdése. És olyan dolgok is megtörténhetnek még velünk is, amikre nem szeretünk gondolni. És hát azt tudjuk, legalábbis az eszünkkel, hogy Isten nélkül minden ember elpusztul, hogy ott van az igében, hogy a bűn zsoldja a halál. És ez alól a hívő emberek sem mentesek, tehát így vagyunk vele, hiszen mindannyian ebbe a bűnnel terhelt világba születünk bele. És Istent nem hibáztathatjuk a rendszerért, bár gyakran ott van bennünk, hogy hát ő a felelős mindezért, ő ezt elháríthatta volna. Wilhelm Busch, a német igehirdető írja le egy helyen, hogy két világháború között történt abban a viharos években, becseppent egyszer egy gyűlésre. Kicsit elkésett, és már a gyűlés megkezdődött. Az előadó felismerte őt, és megszakította az előadását, lecsapott rá, hogy na, íme egy pap, jöjjön csak ide előre. Maga nyilván azt hiszi, hogy van Isten. Hát, ha van Isten, akkor majd nekem is meg kell állnom előtte. És ha majd én megállok előtte, akkor jól beolvasok neki, és megkérdezem tőle, hogy hol voltál te, amikor ez vagy az történt, és kezdte sorolni a szörnyűségeket. Nem kell ezt nekünk, menj el innen. Mire Wilhelm Busch azt válaszolta, hogy teljesen egyetértek. Ennek az Istennek én is ezt mondanám, hogy nem kell ez. Csak hogy annak az Istennek, aki valóban létezik, ilyet nem lehet mondani. Mert ha maga majd megáll azelőtt, az Isten előtt, akkor torkán fog akadni a szó, és lehet, hogy ő mondja magának azt, hogy menj el innen. A teremben döbbent csend lett. Nos, az az Isten, akit mi számon kérhetünk, akit hibáztathatunk bármiért is, felelősségre vonhatunk, az az Isten nem létezik. Az az Isten létezik, aki magát nekünk kijelenti, és aki minket annyira szeretett, hogy az ő szent fiát, Jézus Krisztust küldte el erre a földre, és mi Jézus Krisztusban azt az Istent megismerhetjük, aki a valóságos Isten, de hibáztatni őt nem lehet. Különösen úgy nem lehet, hogy maga az ember, mi magunk utasítottuk ki őt az életünk területeiről, és a kialakult káoszt az ember maga okozta. És Jézus egyenesen itt elutasítja ezt a fajta értelmezést. És hogyha így gondoljuk, akkor az még annak a jele, hogy nem az Isten uralma alatt van egészen az életünk. Sőt, azt mondom néktek, ha meg nem tértek, ti is hasonlóképpen elvesztek. És ezt az Úr Jézus kétszer is elmondja, akkor vannak ilyen kettőződések, amikor nagy nyomatékot akar adni a szavainak. Látszólag Jézus nem a feltett kérdésre válaszol, de hiszem, hogy nem is ijeszgetni akar, hogy na akkor most rajtuk a sor, vagy na akkor most rajtunk a sor, akik ezt az igét hallgatjuk. Bár nem ártana nekünk úgy élni minden napjainkat, úgy kelni fel minden reggel, hogy nem tudhatom, hogy ez lesz-e az utolsó napom. Ezért nem mindegy, hogy rendben vagyok-e Istennel, és rendben vagyok-e a földi dolgainkkal. Nagyon sok szép példát lehet látni, hogy hívő testvérek úgy készülnek, hogy tényleg minden rendben van, mire eljön az a nap. Valahogy az Isten szinte éreztette velük, hogy igen, ez az út hova vezet, és elrendezték. Jó dolog elrendezetten lehunni a szemünket minden este, mert nem tudjuk, hogy másnap reggel felébredünk-e vagy sem. Tehát nekünk is mondja ezt az Isten igéje, hogyha meg nem tértek, akkor ti is hasonlóképpen elvesztek. És ha megnézzük az egész Szentírást, akkor azt fogjuk találni, hogy a megtérés egy központi üzenete mind az Ószövetségnek, mind az Újnak. Elétbe adtam az életet és a halált, választ azért az életet. Hogy térjetek meg, mert elközelített hozzátok az Isten országa, ezt Keresztelő János hirdette. Forduljatok oda az Istenhez, hagyjátok el hiába való életeteket, vagy szálljátok oda a ti tagjaitokat az Istennek. Tehát mind-mind megtérésre való felhívások, és sürgető módon, mert hogyha nem, akkor ti is hasonlóképpen elvesztek, akkor mi is elveszünk. Jézus Krisztus azért jött, hogy a bűnösöket hívja megtérésre, és erre mindegyikünknek szüksége van. És nem az a kérdés, hogy milyen mértékben vagyunk bűnösök másokhoz képest, mert mindig fogunk olyanokat találni, akik jobban benne vannak a bűn mélyében, mint mi magunk, bár ezt igazából csak az Isten tudja megítélni az életünkben. És amíg így méricskélünk, addig drága, értékes időt veszítünk el. Megtérés nélkül elveszünk, tehát jó lenne ma ezt a jó hírt meghallanunk, mert ez úgy jó hír, hogy igen, az Isten készíti számunkra a megtérésnek az útját. És még ha rosszul is hangzik, de így van, hogy az életünknek a nyomorúságai ezt a célt szolgálják, tehát mind-mind figyelmeztetések, szemnyitogatások, kimozdítások, hogy az életünket kimozdítsa az Isten a rossz irányból, a halálból az életbe. És törékeny az életünk, kiszolgáltatottak vagyunk minden napjában és minden élethelyzetében. Úgyhogy egy picit tovább lapozzuk a Lukács evangéliumát, majd talán ezen a héten kerül rá, vagy a következő héten kerül a sor a tékozló fiú történetének az olvasására. A tékozló fiú, aki úgymond tudatára ébredt annak, hogy ő önálló életet akar élni, és kikérte a vagyonból ráeső részt, és messzi vidékre költözött, és elherdálta a pénzt. És utána tulajdonképpen ezzel a fiúval csak rossz dolgok történnek. Tehát, hogy elfogy a pénze, oda lesznek a barátai, nem kap munkát, csak majd a disznók vájújánál. Tehát rossz dolgok. De a rossz dolgok után születik meg a szívében az a döntés, hogy visszatérek az én atyámhoz, mert ott még a béresnek is jobb dolga van. Tehát a rossz a jót szülte meg, a visszatérést. Cseri Kálmán egyik ige hirdetésében így olvastam, hogy a bajok Isten csahos kutyái, hogy visszaterelnek minket a helyes útra, az élet útjára. Tehát olyan kegyelmes az Isten szeretete, hogy a bajainkban nem hagy minket magunkra, hanem a rosszat is jóra akarja fordítani. Már ha hagyjuk magunkat, és nem keményítjük meg a szívünket. Ez nem azt jelenti, hogy Isten akarja rosszat, hanem hogy célt ad a rossznak, hogy minket az élet útjára tereljen. Mert a végső rossztól, az ítélettől, a kárhozattól akar minket megmenteni, a kisebb rossz által. Tehát ne gondoljuk, hogy mi biztonságban vagyunk. Az ellenségnek ez a stratégiája, hogy elaltathat minket hamis biztonságban, hogy hát velem minden rendben van, engem nem érhet baj, halad az életem előre, itt hirtelen váratlanul is vége lehet, és akkor mi van tovább? Készen vagyunk? Rendezve van az életünk? Keressük az élet útját? És itt most nem arra gondolok, hogy itt a földön mit hagyunk magunk után, vannak-e kifizetetlen számláink vagy sem, hanem arra, hogy boldog ember az, aki itt el tudja erre azt mondani, hogy készen vagyok, mert tudom, hogy kihez megyek, ahhoz a Jézus Krisztushoz, aki életét tette le értem, aki meghalt értem a kereszten, de harmadnapra feltámadt, és előre ment, hogy számomra biztos helyet készítsen el az Isten országában. Mit jelent a megtérés? Egyszerűen is el lehetne intézni, hogy megfordulás, odafordulás az élő Istenhez. Tehát semmiképpen sem bölcselkedés, hogy hát én ezt jól tudom, vagy nem vallásoskodás. És azért lehetséges a megtérés, mert Jézus Krisztus ezt az utat elkészítette a számunkra, hogy lejött erre a földre, emberré lett és vállalta a halál útját értünk. A tékozló fiú magába száll, megbánja, hogy elhagyta az atyai házat, szembefordul régi életével, és visszamegy az atyához. Elfogadja az atya ajándékait, szeretetét, és új életet kezd. Aki hallja az én beszédemet, és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, mert átment a halálból az életbe. Az az én atyám akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen. Én pedig feltámasztom őt az utolsó napon, ezek Istennek az ígéretei. Elkészítette a megtérés útját, munkálja a szívünkbe a hitet és az akarást. Álljunk rá erre az útra. És soha nem elméleti kérdés a megtérés, hanem mindig gyakorlat. Mindig változások követik, mindig gyümölcstermés követi az Isten dicsőségére való élet. Zákeus történetét is jól ismerjük, hogy megértette azt, hogy micsoda kiváltság, hogy Jézus ott van mellette, hogy hozzászól, őt hívja le a fáról, őt hívja be a házába, és aztán be is az életébe, és Jézus jelenlétében rendeződik az élete. És onnan tudjuk, hogy megtért, hogy ki tudja mondani, hogy igen, rendezem. Hogyha valakitől elvettem valamennyit, négy annyit adok vissza. És akkor Jézus azt mondja rá, hogy bizony, mondom, ma lett üdvössége ennek a háznak. Tehát a megtérés az egy olyan változás az életünkben, amiben változik az Istennel való viszonyunk, rátalálunk, engedjük, hogy ő ránk talál, és változik az emberekhez, a világhoz, mindenhez a viszonyunk. Krisztus által kegyelmet nyert gyermekeivé leszünk az Istennek, és valahol minden változás erről a tőről fakad. Elkezdi az életünk a Szentlélek jó gyümölcseit teremni. Tehát nem véletlenül van Lukács szerkesztése, hogy utána rögtön, ha megnézzük az igét, a terméketlen fügefa következik. Kellett volna, hogy teremje a gyümölcsöket, de nem termett. És ott van a kegyelem, hogy a vincellér ad neki még időt, kér neki még időt a gazdától, hogy megtrágyázza, megad neki minden extrát a gyümölcsterméshez. Jézus megad nekünk minden extrát a gyümölcsterméshez, hogy az életünk az ő gyümölcseit teremje, de ez saját erőből egyikünknek se fog menni, mert ez a Szent Háromság Isten munkája az életünkbe. A szél fúj, ahova akar, annak zugását hallod, de nem tudod, hogy honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nem az igazság cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületés fürdője és a Szentlélek megújítása által. Tehát Isten az, aki munkálja bennünk az akarást, és ő is viszi véghez bennünk egészen a teljességig, viszont ott van a másik oldalon az embernek a döntése, a bűnbánata, hogy hittel hozzáfordulunk. Jeremiás így imádkozik, hogy téríts vissza magadhoz, Uram, és mi visszatérünk. Téríts meg, Uram, és akkor mi hozzátérünk. Tehát a megtérés elsősorban az Isten újjáteremtő cselekedete, aminek következtében az ember tudatára ébred annak a ténynek, hogy igen, kárhozatra méltó bűnös vagyok, de az Isten Krisztusban megváltott, és dönthetünk Krisztus mellett, mert ő már előbb döntött mellettünk, szeret, készen van a kegyelme, bűneink bocsánata. utána pedig, hát ott van előttünk a megszentelődés útja, hogy teremjük a megtérés jó gyümölcseit, a Krisztus nevéről vallástevő ajkaknak gyümölcsét, és utána Krisztusnak a tulajdonságai kezdenek el, kinél milyen mértékben vagy formában, de megjelenni a hívő embernek az életén, mert hogy az emberek, a hitetlen emberek ezt keresik rajtunk, és valahol innen lehet lemérni azt, hogy hol tart az életünk. Kérdés, hogy készek vagyunk-e naponként odafordulni az Istenhez, tőle kérni megújulást, életszentséget, bűnlátást és bűnbánatot. Megtérésre egyszer van szükségünk, de utána pedig arra van szükségünk, hogy megmaradjunk Krisztusban, hogy az életünk elindulhasson a megszentelődés útján. Mert az életünket is végig kíséri a kísértés. A kísértő nem tesz le róla, hogy minket elbuktasson, vagy hogy megtorpanjunk ezen az úton. Előfordulhat, hogy igen, megtorpanunk valami miatt, megállunk, elfelejtünk neki szolgálni, az ő dicsőségére élni. És az Isten ilyenkor nagyon kegyelmesen próbálja visszatéríteni az életünket a helyes irányba. Tehát ilyen értelemben naponként szükségünk van a megtérésre, mert a bűnös emberi szívre alapvetően az a jellemző, hogy nem akarunk mi megtérni. És valahol a kríziseink is erről szólnak. Gondolok itt a házassági krízisekre, a sok vitára, meg válásra, hogy az is valahol arról szól, hogy egyik ember sem akar igazából teljes szívvel odafordulni a másikhoz, vagy feladni a maga akaratát, meg elképzeléseit. Nem akar megtérni. Pedig, ha őhozzá térnénk teljes szívvel, akkor lehet, hogy a házassági dolgaink is, vagy a családi bonyodalmak is megoldódnának, ki tudnánk békülni, meg tudnánk bocsájtani egymásnak. A keresztény élet így megy előre. Tehát vannak benne buktatók, vannak benne örömök, de hihetjük, hogy ez a kegyelmes Isten visz bennünket mindig közelebb magához. Mindig közelebb magához. És ne várjuk meg, amíg lezárul a kegyelmi időnk, és véget ér a megtérés lehetősége. Mert az időnk mennyisége az valahol mindig Istennek a titka, és amit arra kaptunk, hogy hozzá lépjünk mindig egyet közelebb. Tehát vegyük észre azt a bajok idején is, hogy az Isten ott van mellettünk, és Isten a megtérés útját készíti el. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Isten áldjon meg bennünket élő hittel, megtéréssel, megszentelődéssel. Amen. Isten igére válaszként a 377. dicséretünknek a 3. versét énekeljük. Így kezdődik a 3. vers, énekeljük ezt imádságos szívvel. Szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket a sok hiába valóságtól. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te magad vagy az élet, hogy szabad lehet hozzád térni, mert Te munkálod a megtérésnek az útját, annak minden egyes lépését az életünkbe. Dicsérünk, ha már egyszer megtörtént, kérünk most különösen, Urunk, azokért, akiknek az életébe még nem volt ilyen határozott döntés, odafordulás feléd, hogy adj nekik tisztán látást, és Te könyörüljél, hogy ne elfogjon a kegyelmi idő, hanem hogy azzal teljen be az ige idő, amivel azt Te szánod az életünkbe. Köszönjük, Úrunk, hogy te jó vagy, és enged, hogy mindig így lássunk téged a bajok idején is. Urunk, eléd visszük most azokat, akik nyomorúságban vannak, akik gyászolnak, akik sírnak, akik kríziseket élnek át. Segíts nekik, Urunk, hogy ez megszűlje a hozzád való teljes szívvel való odafordulást, és engedd, hogy a mi életünkben is így legyen, hogy minden napunkban egy lépéssel közelebb kerüljünk a te szeretetedhez. Mindig egy picit többet ismerjünk meg belőled, és munkáld ezt a vágyat az igéd után, az engedelmesség után, a neked való dicsőséges élet után. Bocsásd meg, Urunk, hogyha olyan sokszor megtorpanunk, vagy kényelmesek, lusták vagyunk ezen az úton. Segíts nekünk, és te lendítsd előre az életünket. Használd fel még a bajokat is, de könyörünk, hogy légy kegyelmes, hogy elég legyen a te szelíd, hívogató szavad, hogy ne kelljen keményebb eszközökhöz nyúlnod az életünkbe. Köszönjük, Urunk, a gyülekezetnek is a csodáját, hogy együtt lehetünk. Rád bízzuk a kiránduló csapatot is, hogy őrizd, védd meg őket. Erősítsd az ő szeretetüket feléd és egymás felé is, ha tudjanak épségben, örömökkel telve, dicsőítve visszaérkezni. És Urunk, rád bízzuk az országunkat, imádkozunk országunk vezetőiért, hogy te könyörülj meg rajtuk, tudjanak bölcsdöntéseket hozni, tudjanak melletted kiállni, ne egyéni érdekek mentén hiába valóan politizálni, hanem azt nézni, ami tényleg jó, te tisztítsd meg őket. És Urunk, taníts bennünket mindig imádkozni szeretteinkért, különösen azokért, akik nem a tiéd, mindig tiszta kezeket emelni fel. Urunk, áld meg így a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.